Pünkösd, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Az első pesti egyetemi rádió műsora. Ahogyan a levegő mindent átjár és betölt, úgy jelentkezik a mi életünkben, minden napjainkban a Szentlélek. Ezt vallják a keresztények. Pünkösd ünnepének lényegéről és a Szent Háromság harmadik személyéről, a Szentlélekről Lukács László, piarista szerzetes, a Szapiencia szerzetesi főiskola igazgatója, a Vigilia folyóirat főszerkesztője beszél.
A köztudatban a legelterjedtebb keresztény ünnep a karácsony. Annyira elterjedt, hogy már igazán el is feledkezünk a keresztény gyökereiről, tartalmáról. Valójában azonban talán a karácsonyt is fölülmúló ünnepe a kereszténységnek a húsvét, Jézus föltámadásának az ünnepe. Történeti adatokból tudjuk, hogy időszámításunk előtti években élt a názáreti Josua, akit keresztre feszítettek, aki tevékenysége során sok-sok embert hódított meg, sokan követték őt, kiválasztott belőlük egy szűkebb tanítványi kört, a 12-t, és aztán egyre élesebb ellentétbe került a kor írástudóival, farizeusokkal, úgyhogy végül kereszthalállal fejezte be az életét, amelyik az akkori kornak is a legkegyetlenebb és szégyenletesebb kivégzési formája volt, de talán a mai napig se találtak ki ennél szörnyűbbet. Érthető, hogy a tanítványai szétfutottak, otthagyták már szenvedése idején, és úgy érezték, hogy egy nagy csalódásnak, talán csalásnak lettek áldozatai, akkor, amikor Jézus követésére szegődtek. És ebből a csalódottságból éri őket váratlanul az a tapasztalat, hogy akit meghalni láttak, az egy másik formában élve jelenik meg közöttük. Azért mondom a másik formában, mert nem egyszerűen arról van szó, mint hogyha valakit a klinikai halál állapotából visszahoznak az életbe, és él tovább a földi biológiai testében. A húsvéti tapasztalata a tanítványoknak egyértelműen kettős. Egyrészt meggyőződnek arról, tapintják, esznek vele, meggyőződnek arról, hogy valóban ő az, nincs kétségük felőle, hogy ugyanazzal az emberrel van dolguk, akivel 3 évet együtt töltöttek. Másrészt viszont arról is élményt gyűjtenek, hogy nem egyszerűen olyan testben jelent meg közöttük, mint amilyenben ők élnek, nem egyszerűen visszatért ide a földi életbe, hanem egy egészen más létformába került át. Talán hasonlatként mondhatnám, hogy egy hernyó alig tudja elképzelni, hogy valaha belőle pillangó lehet, és egy kis hernyó idegenül néz a hernyó a pillangóra, mert el se tudja képzelni, hogy van egy másik világ, a magasságok világa. Ezek a húsvéti tapasztalatok tartanak 6 héten keresztül, 40 napon keresztül, és ez záródik le, ezeknek a tapasztalatoknak a sora záródik le azzal az eseménnyel, amelyet hát mitikus elemekkel is átszűrt formában, nagyon szép képen az apostolok cselekedetei rögzít, hogy Jézus fölmegy a mennybe, ahogy a történet leírja. Valójában azt mondhatjuk, hogy ezek a fajta megjelengetései ennek az új formában élő Jézusnak befejeződnek. És ezt követi az az esemény, amelyikről beszámol az apostolok cselekedetei, és amelyik tulajdonképpen a második kezdete, mint egy a kereszténységnek. Ha a feltámadással kezdődött el a fölismerése annak, hogy a názáreti, aki velük élt, az nem pusztán ember volt, hanem az Isten fia, aki végigélt egy ember életet, meghalt egy emberi halált, és aztán most egy másik életformában akar velünk lenni. Ez a föltámadt Jézus küldi el a lelkét, hogy most már a földi tér és az idő korlátaitól megszabadulva lehessen a lelke által mindenkié. Az apostolok cselekedetei egy nagyon színes történetben írja le megint csak mitikus elemekkel is nyilván telítve a történetet, ahogyan leszáll rájuk ez a bizonyos Szentlélek és betölti őket. Ugye mindnyájan, akik földi testben élünk, ki vagyunk szolgáltatva azoknak a korlátoknak, amelyeket ez a test jelent a számunkra, hiszen menni kell innen oda, hiszen egyszerre csak egy emberrel tudunk kezet fogni, korlátolt számú hallgatósághoz tudunk szólni, és így tovább. Be vagyunk zárva a testünk korlátaiba. Jézus földi életében elmondja már, hogy ki kell szabadulnia ezekből a korlátokból, hogy valami más módon, szellemi módon tudjon egyenként mindnyájunkkal külön-külön egyé lenni a lelke által, amint mondja. És ezt írja le az apostolok cselekedete ilyen színes formában, hogy az ott levőkre, mindegyikre külön-külön leszáll így a föltámadt Krisztusnak a lelke, és betölti őket a lélek. A történeti Jézus járkált Galilea tájain, és prédikált az Isten országáról. Most a föltámadt Krisztus lelke ezt az Isten országot teszi jelenvalóvá mindenkiben, aki ott, abban a tömegben, Jeruzsálemben hívővé lesz. Annyit egyébként mondani kell ehhez az ünnephez, hogy ez a Pascha utáni 50. nap, ez a zsidóság számára is ünnep volt már. A Sávúhot ünnepe ismert volt a zsidók számára. Az aratás elkezdődött, és akkor az aratásnak az ünnepe, illetve a Tóra, a törvény átadásának az ünnepe volt. És innen ered a görög név is, a pentekosztész név is, amelyikből egyébként hát a legtöbb európai nyelvben a pünkös szó pantkot és így tovább származik, de a magyar pünkös szavunk is ebből származik. Tehát tulajdonképpen egy zsidó ünnepre teszik rá, hogy így mondjam, a Szentlélek eljövetelének az ünnepét. És akkor most fölmerül nyilván a kérdés, hogy ki csoda, micsoda ez a bizonyos Szentlélek, akiről itt szó esik. A Bibliában három nagyon különböző képet találunk a Szentlélekről, víznek, tűznek és szélnek nevezi a Biblia. És talán ezeket érdemes egy picit végignézni ahhoz, hogy valamit megértsünk ennek a léleknek a működéséből. Mind a három elem, holott teljesen ellentétesek egymással, mind a három elemnek a jellemzője, hogy dinamikus, mozgásban van. Jézus élő vízforrásról beszél. A apostolok cselekedetei leírásában tüzes nyelvek szállnak le az apostolokra. Szélvész tölti be a házat. Vagy még egy kép, amelyik egy másik helyén a Bibliának fordul elő, a Jézus megkeresztelésekor a Jordánban, a galamb képében száll le rá a lélek. Ahogyan János evangéliuma fogalmazza, a szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ez áll mindarra, ami lélekből született. Ez az a lélek, amelyik a teremtéstől a beteljesülésig a rejtett, az megfoghatatlan Istennek az eleven erejeként működik a teremtés történetében, majd a szövetségnek a történetében. Talán érdemes erről a három elemről szólni egy kicsit, a szélről, a tűzről és a vízről. A szél mindnyájunk számára nagyon ismerős fogalom. Szélkerekeket gyártanak mostanság egyre többet, hogy vele környezetvédő energiához jussanak. A Ószövetségben a ruach szó jelzi ezt, a ruach Jahve, a Jahve lehellete, az Isten lehellete az, amelyik egy sajátos tapasztaláshoz fűződik. Isten, amint mondtam, rejtett és megfoghatatlan, küldötteken, közvetítőkön keresztül mutatkozik meg. És az egyik ilyen közvetítő éppen ez a Jahve lelke, a ruach Jahve, a szélvész vagy lélegzet. A magyarban is a levegő és a lélegezni szó azonos tőről származik egymással, és ha belegondolunk abba, hogy a levegő, a lélegzés mi minden asszociációt kelt bennünk, akkor értünk meg valamit talán a léleknek a működéséből, hiszen a levegő láthatatlan, foghatatlan, normális körülmények között észre se vesszük, hogy van levegő, csak ha mondjuk egy túlzsúfolt teremben, fogyóban van a levegő, akkor kapunk nehezen lélegzetet. Vagy, amint mondtam, hogy ha egyszer elkezd fújni a szél, a máig szokásban van, hogy személynevekkel nevezik el a különböző hurikánokat, amelyek végig söpörnek Amerika vagy más kontinenseken, pusztítva is hatalmas erővel. A Ruach Jahvéban az Istennek ez a megfoghatatlan Istennek ez a hatalma nyilvánul meg, az Ószövetségben megtapasztalt tetteiben Istennek, és aztán éppen az említett föltámadásban, Jézus föltámasztásában, ahogy az Efezusi levél fogalmazza, nagyszerű erejének hatását Krisztuson mutatta meg, amikor halottaiból föltámasztotta. Érdekes végignézni, hogy ennek a Ruach Jahvénak a tevékenysége hogyan alakul az Ószövetség történetében. Az első időkben egyeseket ragad meg a Ruach Jahve, tölti be őket valami emberfölötti, mondhatnám, isteni erővel. Ilyeneket például Sámson, aki hát közismert figura túl a Bibliát ismerők körén is, aki ugye oroszlán tép szét, meg egy ház oszlopait dönti ki, nem a saját erejével, hanem az Isten erejével. Ilyeneket olvasunk a Bibliában, hogy megragadta őt, úrrá lett rajta az Isten hatalma. Rendkívüli veszélyekben ez a Ruach Jahve hoz fordulatot az ember életében. Jahve, aki gondoskodik az ő népéről, éppen az így kiválasztott, így erővel eltöltött embereken keresztül is avatkozik be a történelemben. Egy következő korszak, amikor már nem ilyen vészhelyzetekben, válsághelyzetekben hirtelen és egyszeri és váratlan megnyilatkozás, hanem mint egy folyamatos állapot lesz egy-egy ember életében. A királyság korától kezdve, amikor az első királyok megjelennek, Saulról, az első öről olvassuk, hogy leszállt rá az Úr lelke. Dávidról, a következőről, aki a leghíresebb az Ószövetség királyai között, az Úr lelke attól a naptól fogva Dávidon volt. A Ruach Jahve tehát ebben a korszakban már állandó erőt jelent egy-egy embernek az életében, sokszor úgy is, mint Dávidnál, hogy fölkeni őt a próféta arra a feladatra, amelyikre az Isten kiválasztja. Ugyanakkor azért azt is tudjuk, hogy bár a Ruach maradandó adomány lesz Jahve kiválasztottjának, a királynak, azért ez nem jelent feltétlen garanciát, hogy akkor a kiválasztott bármit csinálhat. A király is Saul történetéből tudjuk, válhat bűnössé, és az Úr megvonja lelkét ekkor tőle. Egy harmadik korszaka a lélek tevékenységének az Ószövetségben a proféták tevékenységéhez fűződik, akikre leszáll az Úr lelke, és indítja őket szólásra. Hatalmas szóval lépnek föl a királyokkal szemben, a társadalom közvéleményével szemben. Ahogyan olvassuk, akkor rajtam volt az Úr lelke, és azt mondta nekem, mondjad, így szól az Úr. Egy negyedik korszak lehet a lélek tevékenységében a fogság utáni idő. Ugye tudjuk, hogy a 6. században Babilon elfoglalja Izrael, Judeát, és elpusztítja Jeruzsálemet, a népet elhurcolják fogságba. És ekkor szólalnak meg újra a proféták, és most már nem Isten lelke, aki a teremtéskor a vizek fölött lebegett, hanem Isten lelke, aki a pusztulásból tudja kihozni a népet, tud újra életet teremteni. Ezekiel prófétának gyönyörű látomása egy csontokkal teli mezőről, és megkérdezi tőle az Úr, hogy emberfia, gondolod-e, hogy életre kelhetnek ezek a csontok? És akkor megint gyönyörű a leírása, hogy elkezd fújni az Úr szele a csontmező fölött, és megmozgatja lassan a csontokat, és azok mozogni kezdenek, és életre kelnek. Az Ruach Jahve ebben a tapasztalásban nem egyszerűen bajból kimentő erő, hanem a semmiből vagy a pusztulásból életre keltő erővé tud lenni. Ahogy a zsoltárokban imádkozzuk, ha kiárasztod lelkedet, létrejönnek és megújítod a föld színét. Vagy a teremtés történetben az egek az Úr szabára lettek, szája lehelletére az ég seregei. A fogság utáni időben, és ez már az ószövetségi korszaknak a vége felé jár, ugye a Jahve szövetségre lép a Izraellel, a választott néppel. Izrael azonban mindig újra hűtlenné lesz, és egy darabig korholja, fenyíti őket, haragszik rájuk, próbálja őket visszatéríteni, néha ez sikerül is, de aztán eljutnak egy olyan pontra, amikor lemond erről, és azt ígéri meg a fogság után, a prófétákon keresztül, hogy most már ő adja belé a saját lelkét a népbe, és ő lesz az, mint egy, aki a szövetség túloldalán is ott fog állni ahhoz, hogy ez a szövetség fönn tudjon maradni. A Ezekiel prófétánál ő olvassuk, hogy új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek. Kiveszem testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim szerint éljetek. A Ószövetségi történet végére még egy mozzanattal egészül ki a Ruach Jahve gondolata, részben hellén hatásra. A bölcsesség, a szofia a hellénista filozófiában központi szerepet játszott, és ezt a bölcsesség fogalmat átveszik, és megszemélyesítik, és rá azonosítják a lélekkel, ahogy a bölcsesség könyvében olvassuk. Benne ugyanis lélek van, amely értelmes, szent, egyetlen, jótékony, emberbarát, mindenható, mindent lát és átlathatja a szellemet, hiszen Isten erejének lehellete, az örök világosság kisugárzása, Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása. És ilyet is olvasunk, hogy bölcsességet adtál és elküldted szent lelkedet. A szövetség, az Ószövetség történetének végére két irányban fogalmazódik meg a profétáknak a lélek tapasztalata. Az egyik, hogy éppen a fogság nyomorúságai közepette fogalmazódik meg, vagy alakul ki annak az Istentől küldött, Istentől fölkent messiásnak a figurája, akit a lélek fog betölteni, és aki el fog jönni a történelem végén, hogy igazságot tegyen a nemzetek között, és helyreállítsa azt az igazságot, amelyiket az emberek a gonoszságukkal tönkretettek. A másik ígéret, amelyik a prófétáktól elhangzik, az, hogy nem csak lesz egy darab ember, aki a lélekkel eltelt messiás lesz, és szabadulást hoz Izraelnek, a választott népnek, és rajta keresztül az egész emberiségnek, hanem, hogy minden embert be fog tölteni a lélek, hogy minden egyes ember megkapja a prófétaságnak a lelkét. Nagyon jellemző, hogy ez a kettős jövendőlés az, amelyik az új szövetségben, Jézus életében, föltámadásában, illetve a pünkösdben konkretizálódik. Egyrészt akkor, amikor nem csak a tevékenységét látják, a tanítását hallják, hanem a föltámadott Krisztusban fölismerik, hogy ő több prófétánál, hogy ő az Isten által föltámasztott és Isten által igazolt messiás, sőt Isten fiú, akkor az ószövetségi jövendőléseket mint egy ráfókuszálják, és úgy látják, hogy benne teljesedtek be. A lélek száll le Máriára, és a magasságbeli ereje árnyékolja be, és így születik Máriától, Jézus anyjától, a lélek erejéből a fia Jézus, aki a Krisztussá lesz. És újra és újra visszatér ez a szempont az evangéliumokban, Jézus a lélek erejével eltelve tér vissza Galileába. Így szól, amikor föllép a zsinagógában, az Úr lelke rajtam, vagy az apostolok cselekedeteiben, Isten fölkente a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ugyanakkor viszont beteljesülni látják a másik ígéretet is, hogy minden egyes ember megkapja a lelket. És erről elsősorban az apostolok cselekedetei számol be nekünk, hogy ott az a tömeg, amelyik pünköskor együtt van, és amelyikre leszáll a lélek, mindegyik külön-külön érzi azt, hogy őt betöltötte a lélek. És ennek a leglátványosabb megnyilvánulása, hogy külön-külön, de ugyanaz a lélek járja át őket, hogy a legkülönbözőbb etnikumokból, legkülönbözőbb a nyelveket beszélő emberek jöttek össze, és mégis megértik egymásnak a nyelvét. Nem véletlenül szokták párhuzamba állítani a bábeli torony történetével és a bábeli nyelvzavar történetével. Manapság, amikor annyian kínlódnak avval, hogy legalább egy középfokú nyelvvizsgát összetudjanak szedni, akkor irigykedve gondolhatnak arra, hogy ezek itt megértették egymásnak a nyelvét. Hogy minden egyes embert külön-külön betölt az Isten lelke, és nem egyszerűen arról van szó, hogy egy népközösség, amelyiket megvált a messiás, hanem valamilyen módon ilyen messiási, Isten gyermeki életre hív meg minden egyes embert a föltámadott Krisztusnak a lelke. És talán itt lehet hozzákapcsolni a másik elemi képet, amelyiket az elején mondtam, hogy tűz a lélek. Nem csak levegőnek, hanem tűznek is ábrázolják. Ugye az Istent emésztő tűznek, mondja az írás. A bünköskor lágnyelvek szállnak le rájuk, így is szokták ábrázolni. Jézus is beszél erről, nyilván átvitt értelemben tüzet jöttem hozni a világra, a szeretet tüzét, amelyben Isten gyermekévé lehettünk. Ez a szeretetnek, ez a tüzes lelke az, amelyiket megtapasztalnak a maguk módján. Emlékszem egy fiatal emberre, aki frissen évfolyamtársam volt, frissen lett szerelmes, és mondja, hogy tudod, olyan melegséget érzek a szívem körül. Azt gondolom, hogy ez a kép mindmáig él. A föltámadt Krisztus így adja át ezt a tüzes szeretetét a pünköstkor az övéinek. Egyébként csak zárójelben jegyezném meg, hogy tulajdonképpen ezt a húsvét utáni 50 napra datált pünkösdöt megelőzi egy másik csöndes magánpünköst, hogy így mondjam. A kronológiája a különböző írásoknak nem egészen passzol össze egymással. János írja le az evangéliumában, hogy húsvét vasárnap este megjelenik nekik Jézus, és rájuk lehel a Ruach Jahve, rájuk lehel, és mondja, hogy vegyétek a Szent Lelket, és betölti őket akkor már a lélek. És a második, a látványos, a nagy pünköst, hogy így mondjam, amikor a tüzes nyelvek formájában száll le rájuk. Egy korai egyházatját talán érdemes idézni, alexandriai Szent Kelement, az első századokban írja ezt, hogy Isten logosza elhagyta a lélektelen hangszereket, a hárfát és a citerát, hogy a Szentlélek által az emberiségben összefoglalt egész világot egybehangolja. Úgy használja azt, mint sokszínű hangszert, s énekével kísérve az ember hangszerét játszik Istennek. Ugye, akik fúvós hangszereken játszanak, azok tudják, hogy a lélek, vagy a levegő önmagában még nem lesz zenévé, ha csak nem az eohárfára gondolunk, de egy hangszeren keresztül zenévé tud lenni. Nyilván ezt a képet használták föl már a korabeli atyák is, és akkor eltűnődhetünk rajta, hogy valóban minket, embereket akar betölteni a Ruach Jahve, az Isten lelke, hogy rajtunk keresztül játssza el a szeretet szimfóniáját. És a második vatikáni zsinat akkor, amikor a zsinat munkája során megtapasztalták a lélek működését, szintén átveszi ezt a gondolatot. Idézném, a Teremtő Istennek terve volt azzal, hogy saját képmására és magához hasonlóvá alkotta meg az embert. Ez a terv így fog egykor beteljesülni. Mindazok ugyanis, akik az emberi természetben egyképpen részesednek, és Krisztusban a Szentlélek által újjászülettek, együtt szemlélve Isten dicsőségét így imádkozhatnak, mi atyánk. És akkor nagyon röviden megemlíteném még a harmadik képet, amelyikről az elején említést tettem, a víznek a képét. A levegő és a tűz mellett a víz is nagyon fontos szimbólum az emberiség egésze számára, de talán különösen értékes kincs azokon a tájakon, ahol a víz kevés, ahol kevés víz van, a Közel-Keletre gondolok, Palesztinára, ahol mindezek az események játszódtak. Ezekiel prófétát idéztem már, ezt mondja, hogy tiszta vizet hintek rátok, saját lelkemet adom belétek. A víz az élethez szükséges, isteni víz. Ezért újra és újra ilyen képeket kapunk, vagy ilyen igéket használ, hogy kiárasztom lelkemet, kiöntöm lelkemet. És érdekesen kapcsolódik hozzá a víz gondolata, az éltető víz. Jézus mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok az éltető forrás, és kapcsolódik hozzá egy olyan szertartáshoz, amelyik az egyház életében, a kereszténység életében a legkezdeti időktől fogva jelen volt, és ez a keresztség. Tulajdonképpen egy roppant egyszerű, és más kultúrákban is, más vallásokban is előforduló kép, vagy szertartás, a víz, a vízzel alámerítés, vagy a vízzel leöntésnek a szertartása. Édesvízről van szó természetesen mindig, hiszen a tengervíz sós és ihatatlan, a tenger különben is veszélyes, hogy azok, akiket betölt a Szentlélek, azokat nem valami fanatikus, extatikus mámorba rángatják bele az apostolok, hanem nagyon józanul azt mondják, hogy keresztelkedjetek meg, és akkor betölt benneteket a Szentlélek. Ahogyan keresztelő Szent János, aki az első egyfajta keresztségi bűnbánati szertartást végezte, mondja, hogy ő, Jézus, Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Az apostolok cselekedeteiben pedig ezt olvassuk, hogy János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel keresztelkedtek meg. Ahogyan Jézus telve volt lélekkel, úgy telik be lélekkel éppen a vízben alámerítés szertartása révén telik el lélekkel a keresztény ember is. Ahogyan Jézus szájába adja János evangélista, aki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be az mennyek országába. És ebből erednek aztán azok a feladatok, amelyeket az első keresztények, talán a legrészletesebben Szent Pál megfogalmaz, amelyik a keresztény ember életvezetését meghatározza, és a tudatát betölti. Azt tudnilik, amit a Galata levél így fogalmaz, hogy elküldte fiának lelkét szívünkbe, akiben azt kiáltjuk, Abba, Atya. Az Isten gyermekség lelkét kapjuk meg a Szentlélekkel. És akkor ebből adódik az ember, a keresztény ember számára az a feladat, hogy hogyan is kell élni az életét. Hadd fejezzem be a Tituszhoz írt levélnek az intéseivel. Mikor azonban megjelent üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, megmentett minket nem a mi igaz cselekedeteinkért, hanem irgalmassága miatt, az újjászületés és megújulás fürdőjében, amelyben a Szentlélek működik, akit bőven árasztott ránk üdvözítőnk Jézus Krisztus által. Kegyelméből megigazulva reménybeli örökösei vagyunk az örök életnek. Hát ez az öröm az, amelyik a keresztény embert eltölti pünköstkor, akkor, amikor visszaemlékezik az első pünkösdre, és akkor, amikor ennek az első pünkösdnek a folyamatos folytatódását tapasztalja meg a történelemben. Hiszen a föltámadt Krisztus lelke nem csak akkor egy múlt történeti korban jelentkezett, hanem folyamatosan jelen van a történelemben, és mind a mai napig embereknek a sokasága tesz tanúságot arról, hogy a saját életében tapasztalja meg a Szentlélek működését.
Lukács László piarista szerzetes, a Szapiencia szerzetesi főiskola igazgatója, a Vigília folyóirat főszerkesztője beszélt Pünkösd ünnepéről és a Szentlélekről. A műsorban Gregorián ének mellett a Boanárgész együttes felvétele hangzott el. A műsorvezető szerkesztő Hajósi Áron volt.